Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
Hat oszlop között az udvaron kezdődött a sétánk, melyek a közel 6 millió európai áldozatnak, és köztük 600 ezer magyar áldozatnak állítanak emléket. Gimnazistákkal jártam végig a holokauszt emlékközpontot.
Mit jelent az, hogy holokauszt? Maga ez a szó, ez égő áldozatot jelent, viszont a 60-as évek óta a zsidóság kiirtásra tett kísérletet értjük alatta. Van még egy funkciója ennek a falnak, ha ide lepillantotok, mit láttok? Megemlékezés, bizony köveket és mécseseket, mert kvázi ez a fekete fal úgy működik, mint egy temető. Szóval, ha van valakinek rokona hozzátartozója, akkor eljöhet hozzánk, és leróhatja kegyeletét egy-egy mécsessel vagy kővel. Szeretném, hogyha egy pillantást vetnétek a kiállításunk térképére. A címe Jogfosztástól népírtásig, és ez egy tematikus kiállítás, vagyis nem időrendben fogunk egyik évről a következőre, hanem tematikusan haladni, minden egyes teremben egy-egy témát fogunk átbeszélni. Ami még fontos, hogy van egy piros folyosónk, ez a piros folyosó megfelezi a kiállítást, és jelzi azt a pontot, ahonnan az események visszafordíthatatlanná válnak. Észrevettetek-e valami érdekességet, hogy beléptünk a terembe? Lehet a padló, szándékos, ez jelzi nekünk, hogy innentől egyre mélyebbre és mélyebbre haladunk az eseményekbe, és majd a zsinagógába egy lépcsőn megyünk fel, így fizikailag is van íve a kiállításnak.
Mik ezek a síkok a falon?
Olyan síkok, amik az életvonalak, és hogyha megszakad, akkor azt jelenti, hogy meghalt valaki, és hogy a zsidóknak a száma, és hogy mennyire fogynak így drasztikusan.
Trianon évében már történik valami, amit úgy hívnak, hogy numerus clausus, esetleg valakinek nem rémlik. Hogyha lefordítjuk ezt a csúnya latin kifejezést magyarra, azt kapjuk, hogy zárt szem. Ez a törvény ez azt mondta ki, hogy amilyen arányban vannak az egyes nemzetiségek és népcsoportok Magyarországon belül, olyan arányban legyenek a felsőoktatásban. Konkrétan 6%-ra korlátozta a zsidó hallgatók arányát. Ugye a törvény azt mondja, hogy nemzetiség és népcsoport. Zsidóság, nemzetiség, népcsoport?
Vallás.
Vallás. Nagyon jó. Ezért a törvénynek volt egy zárójeles megjegyzése, hogy a zsidókat vallási alapon szerveződő népcsoportnak kell érteni, és így már érvényes is volt rájuk a törvény. Szóval 1920-ban csorbát szenved az a jogegyenlőség, amit a kiegyezéssel megkaptak, viszont az első konkrét zsidó ellenesnek nevezett törvény csak 1938-ban volt, de ehhez nézzük meg a propaganda plakátokat is. Ez a törvény is a számokkal játszik, és azt mondja, hogy bizonyos gazdasági és értelmiségi pályákon a zsidóság aránya nem haladhatja meg a 20%-ot. Itt még nem mondják ki, hogy kit tekintenek zsidónak, de ha ránéztek a plakátokra, akkor jól látszik, hogy mi alapján megy a megkülönböztetés. Na, mi alapján megy? Vallás, nagyon jó, ugye a keresztény vallást állítják szembe a zsidó vallással. Egy évre ráhoznak egy kettes számú zsidó ellenes törvényt, ami ezt a 20%-ot tovább csökkenti 6-ra, és már konkrétan megmondja, hogy ki zsidó. Innentől zsidó az, aki zsidó vallású, egyik szülője zsidó vallású, vagy két nagy szülője az. Szóval gyakorlatilag itt már származás alapján megy a megkülönböztetés, és van egy 41-es házassági törvény, ami egyszerűen megtiltja, hogy zsidó és nem zsidó házasságot kössön. Szóval ezzel a törvényhozás elkezd beleszólni az embereknek a magánéletébe is, abból, hogy kit szerethetnek, kivel barátkozhatnak, és így tovább. Az első dolog, amire szeretném, hogy pillantást vetnétek, az ott szemben van velem egy pici vitrínben, egy kis sárga csillag, ugyanis a német megszállás után kötelezővé tették a sárga csillag viselését, és törvény írta elő, hogy minden zsidónak minősül a személy, jól látható felső ruházaton köteles viselni egy ilyen sárga csillagot. Ha visszagondoltok, a propaganda plakátokra volt ott egy ilyen cégér, hogy ős keresztény üzlet. Mit gondoltok, ha bement valaki abba a boltba egy sárga csillag, ami történt?
Kizavarták,
bizony, nem szolgálták ki, lehet, hogy még bele is rúgtak egyet, szóval, hogy nem voltak éppen kedvesek vele, illetve egy idő után egyáltalán nem mehettek étterembe, nem sétálhattak a parkba, nem használhatták a tömegközlekedési eszközöket, vagy ha igen, például Budapesten a villamos utolsó kocsiára raktak egy sárga csillagot, csak arra a kocsira szálltak fel. És ugye hiába állítja nekünk a propaganda, hogy orrmélet alapján meg lehet mondani, ki zsidó, ki nem, ez nem igaz, de ha rakunk rá egy sárga csillagot, akkor már az a pincér, az a kalauz tudja, hogy az illető kiszolgálhatja, igénybe veheti a szolgáltatást, avagy sem. De 44 októberében Szálasi Ferenc, itt Csücsül középen, és a Nyilas Keresztes Párt átveszi a hatalmat Magyarországon. Kik azok a nyilasok? Igen, gyakorlatilag zanzásítva a magyarországi nácik. Onnantól, hogy ők diktálnak, mindenféle akciókat hoznak létre. Egyébként ezen a videó felvételen is egy ilyen viszonylag békés akciót láthattok, de talán a leghíresebb, az nektek is megvan, hogy a Cipőcskék emlékmű a Dunaparton, ez ugye azoknak állít emléket, akiket a nyilasok a Dunába lőttek. Nagyon sok ember ott vesztette életét, köztük például Richter Gedeon gyógyszergyáros is. És most kell még egy pillantást vesznünk a náci ideológiáról, hogy beszéltünk már fajelméletről, a listáról, hogy kik vannak szerintük magasabb, meg alacsonyabb szinten. Viszont egy idő után a zsidókat kivették a listából, és azt mondták rájuk, hogy ők nem is emberek. Ezért a cél a teljes megsemmisítés, hogy ne maradjon belőlük egy sem sehol. Az első dolog, amit elvettek tőlük, az a nevük volt. Egyedül Auschwitzban volt alkar a tetoválás, a többi táborban a felső ruhájukra varták azt a számsort, ami innentől az identitásukat jelezte. Szóval innentől nem a nevükön szólították őket, hanem ezen a számon, ha egyáltalán mondtak ilyet, és nem csak ráültöttek, hogy gyere ide. Aztán elvették tőlük a ruhájukat, hogyha fiú volt az illető, akkor csíkos rab ruhát kapott, majd a következő teremben mutatok egy ilyet egy vitrínben, hogyha lány, akkor egyszerű zsákvászon ruhácskát. Megfosztották őket minden testszőrzetüktől, ugye beszéltünk ortodoxokról, ők vallási jogból hagyják meg a pajást és a szakát, nekik ezt levágni nagyon megalázó. És mennyire megalázó lenyírni egy nőnek a haját? Az utolsó pillanatig abban a hitben voltak, hogy ők bizony fürdeni fognak. Csak hogy amint mindenki a kamrába tartózkodott, rájuk zárták az ajtót és beszórták a ciklombét. Ez egy kristályos halmazállapotú anyag, majd itt lesz róla fotó, ami eredetileg fertőtlenítő és rovarirtókszerként funkcionált, és 27-28 Celsius fokon sublimál, és ez a gáz, ami képződik, annyira mérgező, hogy 20 perc alatt végez azzal, aki belélegzi. Úgyhogy egyszerűen csak várniuk kellett nagyjából 20-25 percet, míg mindenki, aki a kamrában tartózkodik, az meghalt. Miután ez megtörtént, kinyitották az ajtót, kiszellőztették a gázt, és külön foglyokból álló egységnek, úgynevezett Zonderkommandónak a feladata volt az, hogy oda bemenjen, onnan kihozza a holtesteket, azokat még egyszer átnézze, mert az aranyfog is értéknek számított, és utána vigye a krematóriumba elégetni.
Egy nagyon alapos tárlatvezetés után beszélgetünk, amit a Holokauszt Emlékközpontban történt. Hogy éreztétek magatokat? Mi az, ami eszetekbe jut, vagy amit összeraktok most ilyen hirtelen magatokban erről?
Nekem elég megdöbbentő volt látni és szembesülni azokkal a dolgokkal, amik valóban történtek, és valóban elénk rakták és feltárták nekünk azokat a dolgokat, amik lehet, hogy fájóak az embereknek, de ennek ellenére is megmutatták nekünk például az éhezéseket, hogy hogyan kezelték a gettókban az embereket, hogy hogyan kezelték egyáltalán a zsidó népet, és tényleg megdöbbentő számomra egyszerűen, és egyrészt jó volt szembesülni az igazsággal, és tudni, hogy mi hogyan működött, de valahol meg fájó, mert egy emberrel nem lehet így bánni. Semmiféleképpen, főleg nem származása vagy vallása alapján megkülönböztetve. Nemes Kata.
Eléggé felkavaró. Én nem nagyon bírom az ilyen kegyetlenséget, igazságtalanságokat. Igen, és hogy tényleg látnia kell az embernek, hogy mit műveltek ezek az emberek, mert ilyen kegyetlenség, amit csináltak. És az embernek tanulnia kell ugye a hibáiból, és nem szabad susmussal így elrakni ezeket, hogy nem beszélünk erről, mert nem volt szép, és mindig kell ezekről beszélni. És szerintem nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat sosem felejtsük el, mert ezek az ember történelemnek a része, és föl kell ezeket dolgozni, és megemlékezni róluk.
Olá Zsombor. Én megrendülve figyeltem meg ezt a kiállítást. Már több filmet és sorozatot is néztem már a témában az évek alatt. Számomra hihetetlen, hogy ilyen dolgok megtörténhettek a múltban, és tanulni kell ezekből az eseményekből, hogy ilyen a jövőben ne történhessen meg. Egyetlen egy ember rasszizmusa váltotta ki ezt a katasztrófát, mondhatjuk katasztrófának.
Kire gondolsz?
A Hitlerre, Adolf Hitlerre.
Nagy Alex vagyok, Szent Anna Görög Katolikus Gimnázium 11. alsó tanulója. ez egész egyszerűen hihetetlen, hogy ilyen alkalmat kaptunk rá, meg ilyen körbemutatást magára a történetre, hogy valójában volt fogalmunk róla, hogy mi történt, és mindenki felvázolta, de az, hogy így bemutatják nekünk, és szóról szóra, de akár cselekedetről cselekedetre minden képet, akár történést, vagy bármiféle elvet megtudhatunk, egyszerűen fantasztikus, de viszont szomorú is, hogy egy ilyen történésnek kellett, ilyen katasztrófának kellett megtörténnie, hogy mai napon úgymond boldogak legyenek az emberek, hogy ne kelljen ettől a mai napokba félnünk.
Árvai Noémi múzeumpedagógus vezette végig most a tárlaton ezt a gimnáziumi osztályt. Mit tart fontosnak kiemelni? Hogyan alakítja az egyes osztályokra vagy látogatókra azt, hogy mit mesél el?
Hát magának a kiállításnak elég jó a tematikus felépítése, szóval az igazából adja magát, hogy mikor, hol, miről beszélünk. Amin változtatunk, az a korosztályhoz igazítás. Maga a kiállítás egyébként korhatáros, szóval a 7. osztálytól felfelé látogatható, de értelemszerűen egy általános iskolás, meg egy gimnazista csoportnak azért valamennyire más, hogy adjuk elő a dolgokat, úgyhogy igazából ezen szoktam változtatni, hogy mennyire megyek bele a részletekbe, mennyit mesélek túlélőkről, vagy hogyan vonok be irodalmi vagy filmes hivatkozásokat, úgyhogy ez az, ami így változik. Maga a történelmi eseményeknek a váz az nem szokott változni. Az az igazság, hogy ahol én szeretek megállni, amiről szívesen beszélek, vagy amiről úgy gondolom, hogy jobban megragadja a diákok figyelmét, például a Mikkel Gér poszter, az mindig olyan, amire így ráharapnak, hogy ezt felismerik, és akkor arról tudunk beszélgetni.
Elmondjuk most sorba a termek neveit.
Úgyhogy az első az egy bevezető jellegű terme, az együttélés terme, utána van a jogfosztás terme, vagyontól való megfosztás terme, szabadságtól való megfosztás terme, az emberi méltóságtól való megfosztás terme, az élettől, és akkor a végén van a felszabadulás és felelősségre vonás, illetve van egy hetes terem, ebben most nem mentünk be, ez pedig a kérdések, válaszok, dilemmák. Igazából ez a terem, ez történeteket tartalmaz, viszont ugye a csoport utána részt vett egy rendhagyó órán, ahol gyakorlatilag ugyanazok a sztorik voltak, úgyhogy ezért azt kihagytuk most.
És hát nagyon szimbolikus, ahogy az elején is mondta, hogy utána pedig fölfelé kell lépkedni a zsinagógába.
Igen, igen. Az is egy ilyen kis felszabadulás érzést nyújt az emberben, hogy ugye a föld alatt van a kiállító tér, sötét hanghatások vannak, és aztán felmegyünk egy lépcsőn egy nyitott, világos, tága zsinagógába.
Azon kívül persze, hogy itt megismerik dátumok, személyek, szereplők, törvények alapján. Mit lehet a fiatalok számára ebből átadni?
Reményeim szerint az empátiát mindenképpen, hogy megismerjük az eseményeket, beleképzeljük magunkat az adott kornak a helyzetében, hogy ki hogyan reagált bizonyos dolgokra, úgyhogy ez valamilyen szinten egy ilyen empátiára nevelés is, illetve maga a tematikus felosztás is nagyon jól megmutatja, hogy egy aprócska megkülönböztetés hova vezethet, ami már ugye, ahogy a kiállítás itt mutatja, már drasztikus és visszafordíthatatlan, szóval szerintem ezt mutatja be nagyon jól, hogy a kisebb dolgok is hogyan hatnak, és aztán, hogyha felhalmozódnak, akkor azok akár tragédiába is vezethetnek.
Önnek melyik a legmegrendítőbb pont itt?
Az utolsó terem, de szerintem mindenkinek az, ami, hogy vége van a háborúnak, és nincs ez a megkönnyebbülés és feloldozás, ahogy mondtam, hanem utána egy kemény munka van, hogy akik még életben vannak, azok maradjanak életbe, és utána nulláról építsenek fel egy teljesen új életet. Szóval szerintem ez itt a legmélyebb pontja. Ilyen szempontból nem is maga az, hogy halál és meghalnak emberek, hanem hogy akik maradnak, velük mi lesz. Mert ez is egy nagyon fontos kérdés.
A Szent Anna Görögkatolikus Gimnázium és Technikum 11-es tanulói voltak itt, az osztályfőnökük Apró Anikó. Miért hozta el őket?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen ezeket a témákat érintenünk kell, és ezekre beszélni is kell a gyerekekkel, és nem csak egy órai formában, hanem ebben az élményközpontúbb megoldásban sokkal jobban átjön szerintem ezek a témák, amiket feldolgoztak itt. A holokauszt egy olyan fontos téma, amiről szerintem kell beszélnünk, fontos beszélnünk, és ki kell lépni ezekből a tantermi óráknak a kereteiből, és egy ilyen élményközpontúbb hatást szerettem volna elérni.
Ezt ön választotta, vagy az osztály megszavazza azt, hogy melyik múzeum melyik órájára szeretne?
Én ezt felajánlottam nekik, mint lehetőséget, és ők döntöttek amellett, hogy ők szeretnének eljönni, tehát hogy volt több választási lehetőségük, és én azt gondolom, hogy az az osztály ez nyitott is erre, hogy ezt befogadja. Tehát érdeklődőek a gyerekek, kicsit elő is készültek arra, hogy azért jönnek ma, hiszen a történelem tanulás az nem biztos, hogy teljesen itt tart most az ő korosztályuknál, mint ahol amit most megnéztek, de ahogy a tárlat vezetésen is elhangzott, felkészültek voltak, én azt gondolom.
Hogyan látta az osztályát, hogy érintette őket, vagy mire reagáltak?
Több gyerekkel is beszélgettem, és azt mondták itt nekem menet közben, hogy nagyon megérintette őket. Többen mondták, hogy az a legutolsó terem az már szinte talán sok is volt számukra, és nehezen feldolgozható. Én magam is megmondom őszintén, hogy ott azért már az ember néha félre-félre nézett annál a videófelvételnél, viszont itt is hallottam most, amit mondtak, hogy én is azt gondolom, hogy erre szükségük van. Tehát ez egy ilyen szembesülés, hogy mi történhetett a múltban, milyen tragédiákat kellett átélni ők, akár velük egykorú embereknek, tehát szerintem ez egy fontos számukra. Ami még nagyon nagy élmény volt számomra, és meglepetés, hogy az osztálynak olyan tagjai is nagyon szívesen kommunikáltak, akikről nem is feltételeztem. Ez mindig nagy élmény osztályfőnökként egyébként látni azt, hogy a gyerekek, hogyha iskolai közegből kiszakadva tudnak más élményt szerezni, akkor mennyire más arcukat mutatják meg.
Most osztani fogom képeket, és különböző személyek szerepelnek rajta. Majd a lényeg az, hogy ha felismerték szemét, aki éppen van a képen, akkor könnyű dolgotok lesz. Ha nem ismertetek fel, akkor nem baj, attól érdekesebb lesz a játék. Csak nézzetek meg ezt a szemét, és majd döntenetek kell, hogy melyik kupacba kerüljön. Itt lesz három kupac, az elkövetők, az üldözöttek, és az ember mentök. És majd körbe megyünk, mindenki egyesével fogja mutatni, hogy milyen kép volt nála, és kérdezni fogunk, hogy miért abba a kupacba került, ahova került, és elmesél majd a személyek történetét, és meglátjuk, mi lesz a végén.
Három csoportba teszik le a fotókat, az embermentők, üldözöttek és elkövetők csoportjába.
Miért az elkövetők közé tetted?
Szerintem nem illik a többi közé.
Oké. Okay. Bármilyen válasz jó, mert volt egyszer egy csoport, akik az összes kabátos embert az elkövetők közé tették, mert nem tetszett nekik valamiért. Egy másik csoport az szemüveges embereket oda tették. Szóval egy bármilyen válasz jó, csak kíváncsi vagyok, hogy miért. Mutatom közben körbe a képet. Ez egy nagyon híres magyar ember. Nem baj, ha nem? Senki nem ismerte fel, ugye? Oké. Okay. Pál utcai fiókat olvastatok-e? Jó, Molnár Ferenc. Német zsidó családból származik, és az ő apja egy sebésznek tanult, egy üzemorvos volt, viszont amikor elkezdődött a zsidóellenes politika, Molnár egész családja kivándorolt USA-ba, és már USA-ban ilyen 57 éves korában kezdte az írói pályát, de attól üldözötték közé tartozik, mert zsidó származása miatt üldözték. Ez tényleg egy elkövető kupacba való ember, ő Kun András, aki kiugrott minorita szerzetes volt, és ő nagyon-nagyon hivatásos náci támogatója volt, nagyon sok zsidó ember megkínzásában, megölésében, elvégzésében részt vett, és kb. 47 rablógyilkosságban is részt vett. Szóval ő egyértelműen egy elkövető.
Elkövetők, áldozatok és embermentők fotóival dolgoztatok ezen a múzeum pedagógiai foglalkozáson. Te kit húztál?
Hát, én igazából nem tudom, de én egy megmentőt húztam.
Nem emlékszel már a nevére?
Nem emlékszem.
Én a svájci diplomatát, azt hiszem Lutz volt.
Igen. Én egy zsidó származású színész húztam, aki üldözött volt.
Emlékszel a nevére?
Nem emlékszem.
Te kit húztál? Kinek a képét?
Én Mengelét húztam, az orvost, aki rengeteg zsidón kísérletezett.
Akkor az egyértelmű volt, hogy hova
igen,
kerül meg.
Igen, egyértelmű volt, hogy elkövető volt.
Mire volt ez jó, hogy ennyi arcképet foghattatok most itt a kezetekbe, és elgondolkodtatok az ő sorsukról?
Hát szerintem, hogy mennyire emlékeztünk vissza mondjuk a kiállításra, hogy mi mindent tudtunk memorizálni, mi maradt meg a képekben, és hogy így felismerjük-e mondjuk például a mentőknél, hogy mennyire ismerjük azokat a magyarokat, akik részt vettek ezekben a példás felvételekben.
Szerintem a kinézetre ment rá, hogy egy képről milyennek ítéljük meg az adott embert, akiről a kép készült, és hogy ez alapján hova sorolnánk, miközben nem feltétlenül tudunk róla bármit is.
Szerintem is a kinézetről, és hogy hogy ítéljük meg az embereket, mert mondjuk nem arról szól, hogy ki hogy nézett ki. Tehát, hogyha valakire ránézünk, és gondolunk róla valamit, akkor valószínűleg rosszat gondolunk, és teljesen más lett a háttérben.
Mi hatott rád?
Hát főleg az a sok szenvedés, amit az emberek érezhettek ilyenkor, meg kaptak, meg azok a bánásmódok, az a megalázás, amit megkaptak, úgymond a németektől, vagy akár a Magyarországon élő bántalmazóktól.
Nekem megrázó volt és megrendítő volt, hogy milyen szenvedéseken mentek keresztül az emberek. És alapvetően én sem szívesen látom ezeket, nem szívesen szembesül velük az ember, hogy volt ilyen. De mindenképpen érdemes megnézni és látni, hogy miket tettek.
Miért?
Tanulság, hogy többet ilyen ne legyen.
Mi az, ami elsőre eszedbe jut abból, amit láttál?
A szenvedés. A karikatúrák azok nagyon... nem tudom megfogalmazni. Egyfelől bántók, de hogy jogtalannok, és egyszerűen nem volt jogos ez az egész.
Szerintem is megrázó volt, mivel nagyon nehéz belegondolni abba, hogy ennyire, igazából nem is régen történt az is, hogy ennyire korai időben ez történhetett, és látni azt, hogy ugyanazok az utcák, ahol mi sétálunk, ugyanazok a helyek, ahol ezek az emberek ezt megérték.
Mi hatott rád?
Hogy milyen dolgokat tudnak emberek elkövetni a másik emberekkel.
Rendhagyó történelem órán jártunk a Holokauszt emlékközpontban. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
Elhangzott a vendégháznál. A szerkesztőriporter Szendrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.